Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Uram, kérünk téged, hogy valóban megszólalhasson a te ígéd, és meg is értsük, hogy milyen hatalom a te élő, eleven szabad, amely életet teremt körülöttünk és bennünk is. Köszönjük, hogy te munkálkodsz a mi örök életünkért, és éppen az igét használod arra, hogy a diagnózist is a kezünkbe ad, és a terápiát is. Köszönjük, Uram, a te gyógyító hatalmadat, szeretetedet, amellyel valóban egyen-egyen is, és a gyülekezetet is építed. Kérünk, hogy munkálkodj most is, itt is közöttünk. Amen. Olvasom Isten igéjét. A Timóteushoz írt második levél, harmadik fejezetéből, a 10. verstől a 17. versig. Te azonban követője lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyet Antiókiába, Ikóniumba, Lisztrába értek, milyen nagy üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyekbe és másokat is megtévesztve. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván kitől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyet bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a mai ige szakasz folytatása ugye a tegnapi ige résznek, ahol Pál apostol inti Timóteust, hogy térjen ki a hamis tanítók elől, ne folytasson velük vitákat, és egészen élesen azt mondja neki, fordulj el tehát ezektől. És erről szó volt, hogy miért. És ma pedig arra figyelmezteti az ifjú tanítványt, akit nyilvánvaló már nem is annyira ifjú, hanem éppen a szolgálatba álló gyülekezeti vezető, akit arra biztat az apostol, hogy pedig most kövesse őt, ne figyelje a hamis tanítókat, a kívülvalókat, hanem azt mondja, te azonban követője lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek. Tehát tulajdonképpen egy kicsit furcsán hangzik a mai ember fülének, hogy Pál apostol így magát ajánlja, hogy kedves Timóteus, legyél az én követőm mindenben. Nem csak a tanításban, hanem az életmódomban, a szándékomban, a szeretetemben, és így tovább. És hogy ez a nagy öntudat Pál apostolban. Nincs itt valami egy kicsit túltengés, öntudat túltengés az apostolban? Tessék elhinni, hogy nincs. És nagyon meg kell érteni azt, hogy az alázat nem azonos az alázatoskodással. Ez két külön dolog. Isten szolgájának bizonyos értelemben tudatába kell lenni. Sőt, Isten gyermekének mindig tudatába kell lenni, hogy én az ő gyermeke vagyok. És ebben legyünk megingathatatlanok. Na de ez nem gőgre vagy valamiféle büszkeségre ad okot, hanem éppen az alázatra ad okot, mert mind van, amit nem kaptál, és minden, amit kaptunk, amit van, hallottunk, a bennünk lakozó Szentlélek által lehetséges. És az apostol miért ilyen öntudatos? Azért, mert apostol. Őt magát személyesen az élő Jézus Krisztus küldte a szolgálatba. Így mondta, elküldelek, nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából Isten hatalmához térjenek, hogy az én nevemben megkapják bűneik bocsánatát, és üdvösséget nyerjenek, és közösséget azokkal, akik üdvözülnek. Tehát Pál apostol megkapta a világos utasítást. Ezt komolyan kell venni. Hát nem lehet mondani, hát nem is biztos, meg különben sem. Hát ilyen lehetetlen. A hit ilyet nem szabad, hogy ismerjünk. Biztosak legyünk benne. Az Úr gyermeke vagyok, az vagyok. Tehát ugye a világi dolgainkban biztosak vagyunk, ha engem megkérdeznek, van-e feleségem, nyilvánvaló mondom, hogy van. És vannak dolgok, hogy én az Úr Jézus gyermeke vagyok, az vagyok. Pál apostol azt mondja, én pedig apostol vagyok. És kövesd az én hitemet, tanításomat, szeretetemet, mind azt, amit Jézus Krisztustól kaptam. Mert mindez nem az enyém, csak éppen most itt nem fűzi hozzá az apostol, de más helyeken hozzáfűzi, hogy ő mindent Krisztustól kapott. Sőt, odáig megy, hogy azt mondja, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És azt az életet, amelyet most testben élem, az Isten fiába való hitben élem, aki szeretete engem és önmagát adta értem. Milyen gyönyörűen megfogalmazza, na most már érthetjük, hogy miért meli saját magát példaként állítani Timóteus elé. De ez a világban is így kellene, hogy legyen. Van egy kis történet, hogy Napóleont egyszer egy sereg szemle közben elragadta a lova. És az egyik közkatona, egy paraszt fiú kiugrott a sorból, elkapta a császár lovának a kantárját, megfélekezte a lovat, és tudva levően Napóleon igen szükszavú ember volt, csak annyit mondott, köszönöm kapitány. Erre ez a közkatona beállt a tisztek közé. Nem beszélte meg a szakaszvezetővel, meg a százados, hogy most mit csináljon. Hát a császár mondta neki, hogy ő százados. Hát nem az Úr Jézus mondta neki, hogy te vagy az én küldöttem, apostolom. Hát ebben semmi gőg, semmi nagyképűség, a valóságot mondja Pál apostol. És van egy nagyon fontos dolog. Az egyházban, testvérek, ez nagyon fontos dolog, és ma nagyon szomorúan látom, hogy egy olyan furcsa korosztályhoz tartozok én, akik láttuk még gyerekfejjel az ébredési időket, amikor valóban nagyon sokan megtértek, megújultak, és láttunk olyan embereket, akik egész magas erkölcsűséget éltek elénk. Hát én egész közelben láttam egy ilyen embert, az én apámat, akinek olyan magas erkölcsűsége volt, hogy én örökké csak szégyenkeztem előtte. És tulajdonképpen Mindig igazat adtam neki, mert őt is örökké piszkálták, bántották, vallásosok. És akkor mindig mondtam magamban gyerek fejjel, hogy nincs igazatok, csak neki van igaza, mert ő úgy él, ahogy mondja. És erről beszél az apostol. Ne azokat figyeld, akik önmagukat akarják megvalósítani, akik sikereket akarnak, akik hatalmat akarnak, ne azokat kövesd. Kövess engem, aki az alázatba, a szeretetbe, a Krisztus követésbe kövess engem, hiszen erről van szó, hogy Pál apostol Krisztus követésre hívja az apostolként az ifjú munkatársát, és a gyülekezeteket is, mindnyájunkat. És nagyon fontos megérteni azt, amit az apostol olyan sokszor elmond, hogy ő rendkívüli kinyilatkoztatásokat kapott. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy az apostolok, beleértve Pétert, Jánost, és természetesen Júdás apostolt, akinek az Úr testvérét, akinek ott van a levele a Bibliánkban, ezek az apostolok, ezek külön kinyilatkoztatásokat kaptak. Hasonlóan a prófétákhoz. Kinyilatkoztatásokat kaptak, teológiai, egyéb kinyilatkoztatásokat. Pál így magyarázza például, hogy több is adatott a testembe, háromszor kértem az Urat, hogy ezt távoztassa el, és azt mondta, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által ér célba. És akkor megmagyarázza, mert megérti. Miért nem akar engem meggyógyítani az Úr? Mert a felettém nagy kinyilatkoztatások miatt elbizakodnék. Hát ilyen őszintén ismeri magát az apostol, elbíznám magamat, ha nem lennék beszorítva egy betegségben, nyomorúságban, nehézségekben, és ezért nézzünk azokra, akik elénk élték azt, amiről beszéltek. Ugye milyen bántó dolog, ha, ahogy szokták mondani, hogy vizet prédikál és bort iszik. Tehát ha az ige hirdetők erkölcstelen emberek, az egy rettenetes dolog. És Pál meri mondani, hogy kövesd az én hitemet, tanításomat, magatartásomat, szeretetemet, hálhatatosságomat, és egy olyan embernek mondja ezt, aki jól ismeri, egész korai ifjúságától fogva jól ismeri Timóteus Pált. Tehát Pál ezt kimeri mondani Timóteusnak, akkor ez így is van. Hiszen Timóteus, mint apával, a fia úgy mentek együtt és szolgáltak, látta a mindennapjait, az életét, hogy végzi a mindennapi munkáját, hogy éli meg az életét, látta. Tehát Pál bátran meri mondani. Ugye sokszor, akik ismernek bennünket, akkor azok előtt bizonyos dolgokat nem merünk elmondani, mint az egyszeri ember, aki egy csendes napon fölállt és elkezdett dicsekedni, a hátsó sorban megszólalt valaki, úgy beszél, hogy én is itt vagyok. Ez a feleség volt, erre a férfi leült. Tehát könnyen a messziről jött ember, szokták mondani, azt mond, amit akar, de akit ismerek, az nem mondhat azt, amit akar. Tehát nagyon szép és fontos dolog megérteni, hogy legyenek nekünk a hitben példaképeink olyan értelemben, aki Krisztus követésében példaképek lehetnek számunkra, akik valóban úgy élik az életüket, ahogy azt az Úr igéje elvárja tőlünk. Mert ugye miért hagyják el tömegek, százezres tömegek hagyják el az egyházakat nyugaton? Miért? Mert a papok bolondokat beszélnek. Mert a papok erkölcstelenek. Akkor mi a csodának hallgatnának olyan embereket, akik tulajdonképpen hazugságot beszélnek. Semmi értelme nem volna. Gondoljuk meg, hogy Jeremiás próféta hogy beszél a kora hamis prófétáiról. Hát az valami döbbenetes, de az Úr maga hogy beszél róluk. És azt mondja próféta és pap egyaránt elvetemült, még a házomban is megtalálom a gonoszságukat, így szól az Úr. Ezért sikossá válik az útjuk, homályba elcsúsznak és elesnek rajta, mert veszedelmet hozok rájuk. Büntetésük esztendejét, így szól az Úr. És akkor ilyeneket mond Samária profétáinál, botrányos dolgokat látok. A Baál nevébe profétálnak. Vagy ugye ugyanez a júdeai profétáknál. És azt mondja az Úr, örömmel etetem meg ezeket a profétákat. És aztán az Úr maga mondja, hogy ne hallgassatok a néktek profétáló profétákra, mert bolondá tesznek benneteket. Mivel? Saját szívük látomását hirdetik, nem azt, amit az Úr adott. Váltig mondják azoknak, akik megvetettek engem, azt mondja az Úr, hogy békességetek lesz. És ezt mondják mindazoknak, akik megátalkodott szívük szerint élnek, nem jön rátok veszedelem. Ugye milyen világos ez a lájtos evangélium, ahol megnyugtatják az embereket, a bűnösöket, az engedetleneket, és aztán mit mond? Íme az Úr forgószele, lángoló haragja, mint kavargó szélvész kavarog a bűnösök feje fölött. Ne vigasztaljunk mi meg hamis vigasztalással, és Pál meri mondani, kövest az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, türelmemet, szeretetemet, álhatatosságomat. És valami olyan furcsát mond, amire felszisszent talán mindenki, hogy az üldöztetéseimet, a szenvedéseimet. De miért is van ez? Ugye erről már volt is szó, hogy de Pál itt olyan élesen beszél, hogy akik Krisztusban kegyesen akarnak élni, azokat mind üldözni fogják. Hát miért? Azért, mert e világ fejedelme, a sátán, ahogy mondtam, az nem szenvedheti a hívő népet, nem szenvedheti Isten igéjét, és aki az Isten igéjét hirdeti, azt egész biztos, hogy a világ meg fogja támadni. Két lehetőségünk van, hogy kit nem támadnak meg. Hát, amit az előbb mondtam, ha a világ szerint beszélek, ha hamis evangéliumot hirdetek, a világ elfogad, mert az övé vagyok. Vagy a másik, hogy elrejtőzünk, rejtekhelyre vonulunk, és ma sok hívő ember ezt teszi, hogy elrejti magát, nem beszél, hallgat, a világ felé nincs üzenete, szava, hát ez nem helyes. Viszont ha kimondjuk az Isten igét, akkor ezzel szembe fognak szállni. Amikor például Jeremiás hirdeti az igét, akkor mit mondanak nagy büszkén nekik? Ne fáradj! Mi már csak a saját gondolataink szerint megyünk, és lovon fogunk vágtatni. Hát ugye most is nem erről zeng a világ. Ne fáradjanak az igehirdetők, ne fáradjanak az egyház tanítói, ne fáradjanak a hívők, mert úgyse fogunk rátok hallgatni, azt teszünk, amit akarunk. Na jó, és mi lett a vége? Hamarosan a nyakukon volt a babiloni hadsereg, és iszonyatos pusztulást éltek át. Rettenetes ítéletet hajtott végre rajtuk az Úr. Hát ez tulajdonképpen Francis Schaeffer beszél Jeremiás könyvéről, és azt mondja, hogy nagyon hasonló Jeremiás kor a mi korunkhoz, teljesen igaza van. Azt mondja, Jeremiás megismertett velünk egy olyan korképét, amely hasonló a miénkhez, amikor az emberek elfordulnak Istentől. És a társadalom, ő így mondja idézőjelben, hogy utókeresztényé lett. Ezt még a 70-es években írja. Most mielőtt visszatérnénk a római írott levélhez, mondja, forduljunk oda, mit tanulhatunk Jeremiástól. Vannak idők, és az a milyen kis ilyen, amikor negatív üzenetre van szükség, mielőtt bármi pozitívot mondanánk. Első az ítélet üzenete. Vannak idők és korok, ilyen volt Jeremiásé, de ilyen a miénk is, amikor nem várhatunk megújulást, ha pozitív üzenetet túlhangsúlyozzuk. Gyakran mondják nekem, mit csinálnál, ha találkoznál egy modern emberrel a vonaton, és csak egy órád lenne arra, hogy az evangéliumról beszélj. 40-50 percet szánnék arra, hogy a negatívumokat feltárjam, és csak 10-15 percben mondanám el az evangéliumot. És azért fontos dolog ezt megérteni, mert valóban ilyen korban élünk, amikor az emberek nem akarnak igét hallani, nem akarnak az Istennel kapcsolatot tartani, jól megvannak nélküle. Köszönik, jól megvannak nélküle, nincs szükségük Istenre. És amikor az ember meggazdagodik, akkor úgy beszélnek, mint ahogy a Jelenések könyvében a Laodicea beli gyülekezet, hogy meggazdagodtam. Nincs szükségem semmire. És akkor mit mond nekik az Úr? Nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, a vak és a szegény. Azt mondja, nem tudod. Igen, nem tudják az emberek, hogy milyen szánalmasak és nyomorultak Isten nélkül. És nem csak abban az értelemben, hogy elveszítik meg, nincs is örök életük, hanem abban az értelemben, hogy ebben a világban sem tudnak normális módon emberi kapcsolatokat teremteni. Isten nélkül ez lehetetlen, nem működik, egyszerűen nem működik, ami természetünk ehhez nem alkalmas. Ezért ilyen radikális Pál apostol, ezért mondja az ifjú tanítványának, hogy igenis, fogadd el a tanítást, az apostoli tanítást és az életmódomat. És ebben kell nekünk is gondolkoznunk, és ahogy tegnap is mondtam, eléje kell élni ennek a világnak a szent életet. Hát ez ma botrány, nem? Mint az egyik unokám mondta, hogy ifjúsági óráról hazafelé menet, hova mentek a fiatalok? A kocsmába. Ő pedig hazament, és akkor gúnyolták, hogy bezár az apáca zárda. És most azok a fiatalok, akik őt gúnyolták, most irigylik, mert az életük tönkrement, zűrzavaros lett. Tessék megérteni, Isten nélkül nem lehet. Nem lehet élni. És ezért ilyen határozott Pál apostol, mert ő tudja, hogy az ő élete milyen volt. Hát milyen volt az apostol? Egy vallási fanatikus volt, egy inkvizitor volt, egy félelmetes ember volt, aki szedte össze a keresztényeket, és ítélte halálra, és szavazott halálra István vértanú esetében is. Egy félelmetes ember volt, és mi lett belőle? Egy csodálatos valaki. És az Isten így formálja át az ő lelke által az embereket, és erre hívja Timóteust, és erre hív bennünket is. Tehát tulajdonképpen most kinek szól ez, amit felolvasom? Elsősorban nekem, aztán nektek. Én azt gondolom, minden hívő lelkész úgy készül, hogy szólj Uram, először hozzám, hogy el tudjam mondani a többieknek. Mert ez így működik. És akkor ő megmondja. A kemény dolgokat is megmondja. És igenis, hogy jó dolog az, amit Schaefer mond, hogy szükségünk van a negatívumokra, hogy például, hogy kell ezt érteni? Úgy kell érteni, hogy a mai ember nem tudja, hogy elveszett. Nem tudja, hogy ő elveszett. Azt sem tudja, hogy erkölcsi értelemben elveszett. Azt sem tudja, hogy a házasságát is tönkre fogja tenni. Akármilyen boldogan, meg nagy álmokkal kötik meg azt a házasságot, tönkre fog menni, és rettenetes nézni, hogy valóban aranyos fiatalok, akik szerelmesek, és összeházasodnak, és a pár év múlva a bíróság előtt ölik egymást. Rettenetes azt látni. És ha az Úrral járták volna az utat, nem ott lennének a bíróság előtt. Nem lennének ott. Tehát ez az egyik oldala. Azt meg végképp nem tudják, hogy az örök életüket játsszák el azzal, hogy nekik nincs szükségük Istenre. És ezt kell nekik elmondani. Nincs örök életed. Csak Jézus Krisztus által. De hát micsoda, micsoda, hogy így mondjam, reklám ez, amit az apostol mond, hogy de mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Jézus Krisztusban, szintén üldözni fogják. Na hát ez egy jó reklám, nem? Erre mindenki keresztény akar lenni. Hát én is, engem is hadd üldözzenek már, de most figyeljük, mit mond az Úr Jézus. Az Úr Jézus nem ugyanezt mondja. Azt mondja az Úr Jézus, hogy boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam, Krisztus miatt gyaláznak, és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Na most ugye Jézus egyáltalán nem vezet bennünket félre, ő mindig az igazat mondja. Hiszen egy olyan világban élünk, annak a fejedelme a sátán. És azt mondja az Úr Jézus, hogy boldog, akit az igazságért üldöznek, boldog, akit ő érte, gyalázat ér. Miért boldog? Ez nem valami mazoista, önkínzó életszemlélet, hanem az ilyen emberen megnyugszik a Krisztus lelke, és valóban boldog lesz. Wurm Brandt, aki 14 évet ült a román kommunista börtönökbe, azt írta, hogy nyugaton, mikor kivásárolták őt a németek, azt mondta, hogy visszavágyott a föld alatti egyházba, a nyugat kiégett lelketlen vallásosságából, a föld alatti egyház szépségére változott, az üldözött egyház szépségére vágyódott. Milyen megdöbbentő ilyen vallomásokat hallani, amiket olyan emberek mondtak, akik tényleg megpecsételték az életükkel azt az igazságot, amit Krisztusban megtanultak. Mind azokat, akik kegyesen akarnak élni Jézus Krisztusban, szintén üldözni fogják. Lehet, hogy nem kapsz túl sokat, nem jársz úgy, mint Pál apostol, akit ugye elkezdtek üldözni a pizidiai Antiókiába, aztán onnan akkor elmentek, miért üldözték? Féltékenységből. Először megkérték, hogy szóljanak a zsinagógába, miután prédikáltak, meghallották a görögök is, a zsidók is, a következő szombaton az egész város ott volt, hogy hallgassa az igét. Erre a zsidók féltékenységből elkezdték üldözni az apostolt. Hát ilyen okai vannak. Gondoljunk csak az egyház történetre. Hányszor ismétlődött meg, hogy üldözték a hívőket, egyházi személyiségek. Tehát elmentek Ikóniumba, akkor utánuk mentek, ott is fellázították az előkelőket. Akkor elmentek tovább Lisztrába, ott Pál apostol által az Úr csodákat tett, aztán utánuk mentek. És a csőcselék megkövezte Pál apostolt, kivonszolták a városon kívül, és kidobták a szemétdombra. És egyszer csak Pál apostol a saját láván visszament a városba. A Krisztus feltámasztotta, egyszerűen visszavitte a városba. Gondoljatok bele azt a döbbenetet, mikor meglátták azok, akik a gyilkosai, meg azok is, akik a követői voltak, hogy micsoda hatalma van az Úrnak. Így is fogalmaz meg. Erről beszél, azt mondja, a szenvedéseimet, amelyek Antiókiába, Ikóniumba, Lisztrába értek, milyen nagy üldözéseket viseltem le, és mindegyikből megszabadított az Úr. És talán azért mondja pont ezt, mert hiszen Timóteus lisztrai polgár volt, tehát lehet, hogy látta is ezt az egész jelenetet, hiszen Pál apostolnak személyes kapcsolata volt a családdal. Ezért emlékezteti erre Timóteust, hogy ne számíts jobbra, téged is üldözni fognak, mert akik kegyesen akarnak élni a Krisztusban, és akik nem kegyesek, azokat nem éri üldözés. Olvastam egy marxista egyetemi tankönyv került a kezembe, és olvastam, hogy Lenin elvtárs mit mondott. A párt főiskolán azt mondta a hallgatóinak, hogy az a pap, amelyik nőzik, az a pap, amelyik hozzányúl a pénzhez, az a pap, amelyik becstelenségeket követel a mi emberünk, mondta Lenin elvtárs, az a mi emberünk. Ugye értitek? Tehát döbbenetes dolgok ezek, és vannak, akik nem vállalták a szenvedést. Súlyos következményei lettek annak. Nem is kell azt keresni. Nem kell keresni. Vagy kapjuk, vagy nem. Én megmondom őszintén, néha elgondolkodtam, kaptam én üldözést. Hát ha túl érzékeny lennék, akkor azt mondhatnám, épp eleget kaptam. De fel se vettem. Komolyan, fel se vettem azokat, pedig néha azért volt, mikor 52 lelkész előtt elég rendesen meggyaláztak, szintén lelkész brak, de komolyan fel se vettem. Mert mindig, én nekem mindig az jutott eszembe, amikor ócsároltak, vagy bántottak, hát mit tettek az én urammal? Az én drága urammal mit tettek? Ócska, szolgák, arcúverték, leköpték, megkorbácsolták a rómaiak, kigunyolták, keresztre feszítették. Akkor én, akkor mit panaszkodok egy kis kicikizésért, vagy egy kis kigunyulásért? Semmit, fel se vegyük, hanem inkább szeretettel forduljunk feléjük. Mert az Úr Jézus azt mondta, ha szereted az ellenségedet, akkor a mennyei atya gyermekének nevezted el, mert ő szerette az ellenségeit. Még a keresztről is imádkozott értük. Tehát nagyon fontos ezeket megérteni, és amikor üldöznek bennünket, mert az is el, az az idős eljöhet, amikor komoly üldözés lesz, akár itt is, mert most csak keletre kell nézni, és a keresztények súlyos üldözéseket élnek át, amiről már beszéltem is. Tehát olyan csodálatos, hogy Isten soha nem hazudik nekünk. Minket nem áltat azzal, hogy ti lesztek a sikeremberek, meg a világ titeket fog ünnepelni, meg ti lesztek a gazdagok, meg a hívő sose lehet beteg. Ezt a hamis tanítók mondják, aminek semmi értelme. Csak bolondítják az embereket, és elhitetik az álhatatlan embereket, elhitetik. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban tévelyegve, és másokat is megtévesztve. De te maradj meg abban, amit tanultál. És azt gondolom, hogy a dolog egyre, hogy így mondjam, sűrűsödik, és egyre inkább a középpont felé halad Pál apostol a levél írása közben, de te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudva, kitől tanultad. Na most itt egy nagyon fontos dolgot mond ki Pál apostol, hogy amit mi tanultunk, arról meg is tudunk bizonyosodni. Aki az igét ismerik, ezt nagyon komolyan mondom, aki az Ószövetséget tanulmányozza, nem csak úgy beleolvasgat, hanem tanulmányozza, az olyan hit bizonyosságra jut, hogy megrendíthetetlen lesz a hitem. Miért? Mert látja az ember, hogy minden prófétai szó 100%-ig beteljesedett. Minden úgy történt, ahogy Isten előre azt kijelentette. Azért mindig ajánlom hívő testvéreknek, hogy tanulmányozzátok az Ószövetséget, mert abba fog megerősödni a hitetek, hogy abban minden igaz. Minden úgy történt, ahogy Isten évszázadokkal vagy évezredekkel előre kijelentette. Minden beteljesedett. És ezért nagyon fontos az, hogy megbizonyosodni. Hogy ne az én, hogy így mondjam, az én hitemet nehogy a szél ide meg oda fújja, hanem legyen annak egy biztos alapja. ezt így szokták megfogalmazni teológusok, hogy a mi hitünk nem szubjektív élményeken kell, hogy nyugodjon, hanem az objektív valóságon. Az ige az objektív isteni kinyilatkoztatás, és ha az én hitem az Isten kinyilatkoztatott igéjén nyugszik, akkor ez rendíthetetlen lesz. Azért mondja, amit tanultál, már a nagymamától, már az édesanyától és tőlem. Tehát amit tanultál, abban maradj meg, és ahhoz ragaszkodj, de te maradj meg abban, amit tanultál. Na most ugye nagyon sokféle tanítással lehet manapság találkozni, a szekták olyan mértékben burjánzottak el, amit régen el se lehetett képzelni. És ezernyi hamis tanítás forog közkézen, amit tetszetősek. Félig meddig még az ige igazságát is hordozzák, félig meddig. Csak nem teljesen. És ezért kell megmaradnunk abban, amit tanultunk. Mert az Isten szava az meg tud erősíteni, meg tudok bizonyosodni a hitem felől. Gondoljatok, az emmausi tanítványok mennek lógó orral, hogy mi azt hittük, hogy Jézus Krisztus, mondják a feltámadt Úrnak, hogy mi azt hittük, de most már nem hisszük, mert megfeszítették. De miért? Miért nem értették, hogy mi történt veled? Fütyültek az igére. Hát ott van megírva, hogy mindegyik, olyanok voltunk, mint a tébelygő juhok. Mindegyikünk a maga útját járta, de az Úr ő sújtotta mindnyájunk bűneért. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei által gyógyultunk meg. Vagy ott volt a 22. Zsoltár. Ott van leírva az egész keresztre feszítés története. Miért nem jutott eszükbe? Íme az Isten báránya, mondta Keresztelő János, miért nem jutott eszükbe? Ugye milyen érdekesek a tanítványok is? És mit kaptak Jézustól? Ha megkapták a magukét. Azt mondta, ó, ti balgák, milyen rest a szívetek, hogy elhiggyétek mindazt, amit a proféták felőlem megírtak. Ugye most ezzel igazolom azt, amit az előbb mondtam, hogy amit tanultál, ami az Ószövetségben tanulhatsz, amit az Isten igéje kinyilatkoztatott, arra építhetsz. Az egy objektív valóság, mert az mindig igaz. És aki vallási elképzeléseket, meg a saját álmait, ahogy a hamis proféták saját álmaikat követik, az por és hamu. Abból nem lesz semmi. De te maradj meg abban, amit tanultál, tudva, kitől tanultad, és hogy megbizonyosodhattál. Mivel gyermekkoroddól ismered a szentírásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Egy mondatban Pál apostol megfogalmazott tulajdonképpen azt, amit én most ilyen hosszan magyarázgattam, azt mondja, hogy a szentírás, az ige bölcsé tehet téged az üdvösségre. De hogyan? A Krisztus Jézusban vetett hit által. Tehát rámutat arra, amit én eddig itt bizonygattam, hogy az ige és az ige az, amire építhetek. És aztán ez a jól ismert megfogalmazás, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Itt látjuk, hogy megfogalmazza Pál apostol a lélek által, hogy mi a szentírás Istentől ihletett. Sugalt másik szóval. Itt nagyon fontos megérteni akár az ószövetségi proféták, vagy éppen az apostolok úrtól kapott tanítását és kinyilatkoztatás. Nagyon fontos megérteni, hogy ez nem az ő gondolatuk, nem tőlük ered. És azt is nagyon jó megkülönböztetni, hogy a proféták, sem az apostolok nem médiumok, nem író médiumok. Nem úgy kell elképzelni, hogy az Isten mint egy meghipnotizál egy embert, és akkor az transzba esik, és majd leírja azt, amit az Isten ebben a transz állapotában diktál. Na hát ezek az író médiumok. Nekem volt egy ilyen hölgyel találkozásom, oda jött a gyülekezetünkbe, és így szólt a Biblia órán, hogy így szól az Úr. Mondom neki, Márika most a Bibliát idézi? Nem, ő proféta. És kiderült, hogy író médium. Ugye döbbenetes az, hogy elmondta, hogy teljesen transzbe esik, és neki az Isten diktál. Mondtam, Márika magának nem az Isten diktál, hanem az ördög. És így is volt. Tehát Isten miért nem így működik? Hogy mindjárt meg fogjátok érteni. Mert ő tiszteli a teremtményeit. Az ördög nem tiszteli. Ő elveszi, kikapcsolja az agyát, meghipnotizálja, és kényszerhelyzetbe hozza. És azt kell neki írni, amit diktál. A nagyon, nagyon érdekes, hogy Jung leírja ezt a jelenséget, a nagy pszichológus leírja, hogy ő soha nem azt írta, amit akart, hanem amit a szellemtanítói diktáltak neki. Kényszer alatt írtam, amit írtam, mondja, megvallja, hogy ő kényszer alatt írta, amit írt, nem a magáit. És egyszer tiltakozott, hogy ez nem tudomány. Erre azt mondta neki a Sálem, a szellem, hogy nem, ez művészet. A hazugság művészete. Tehát Isten nem így adja a prófétának az igét, hanem elmondja. És az a saját személyiségének, műveltségének, képzettségének, sokszor talán különleges tehetségén átszűrve adja tovább az Isten igéjét. Tehát Isten tiszteli a teremtményeit. Mózesre azt olvasok, úgy beszélt Isten vele, mint egyik ember a másikkal. Tehát az isteni kinyilatkoztatás az tulajdonképpen nem a proféta az ihletet, mint a költő, akit homlokon csókol a múzsa, hanem az ige ihletet, ami az Isten szájából származik, az az ihletet. Ezért mondja Pál apostol, hogy a teljes írás Istentől ihletet. És olyan merész az apostol, merész, hívő, hogy azt írja a tesszalonikaiaknak, nagyon szép, amit ír, és nagyon igaz. Ezért mi is szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor hallgattátok Isten általunk hirdettetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valójában az is. És annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Tehát az apostol egészen világosra teszi, tehát a második tesszalonikai levél, második fejezet 13. versét olvasna. Tehát egészen világosra teszi, hogy az ő ige hirdetése az Isten beszéde. Hát ezért is kerül be a Bibliába. Mert nem véletlenül, hogy ezek a könyvek vannak bent a Bibliában. Az egyáltalán önmagában csoda ez a 66 könyv, hogy évezredek óta Isten megőrizte és leíratta, amiről már beszéltem, hogy miért is íratta le, hogy mi ne forgassuk ki az ő szavát, hanem itt legyen leírva a számunkra. A teljes írás Istentől ihletett. És mivel isteni szó, ezért hatalommal kimondott szó. Az igének hatalma van. És mire van hatalma? Azt mondja Thomas Bacon, miként nincs nagyobb kincs egy keresztény közösségben, mint Isten igének őszinte, hiteles és állandó hirdetése. Nincs nagyobb kincs. Nincs nagyobb csapás a nép számára, mint amikor vak vezetők, néma kutyák, gonosz farkasok és álszent béresek uralkodnak fölöttük, akik nem Isten igének tiszta buzájával táplálják őket, hanem az emberek értéktelen hagyományainak ürömével. Hát így van. Szoktam mondani, ha a nyájat farkasok terelik, nem sokáig kell a legelő. Tehát egyszerűen döbbenetes, hogy ez valósul meg körülöttünk, a mi időnkben. Béresek és farkasok terelik a nyájat. Mi lesz belőle? Látjuk. Szétszélad a nyáj, tönkre megy minden. Mert nem az Isten igéje, csak az ige, semmi más. Semmi más nem lehetséges, csak az ige. És gondoljatok Lutherra, az erős várban mit mond? Ugye németül így hangzik, hogy Wörtler wird in fallen, egy kis igécske. Nem is az ige, egy kis igécske porba dönti az ördögöt és minden hatalmát. Tehát miért? Mert az Isten mondja. Mondott egy beszédet Szolzsenyicin, Nobel-díjas orosz író, és arra hívta fel az írók figyelmét, hogy nekünk ugyan nincsen kilövésre készült rakétáink, meg nincsenek harckocsünk, meg hadseregeink, de az igazság szava porba dönti a hazugságot. Egy írónak van ehhez hite, a saját igazságát, mert ő a saját írásával támadt rá ugye a szovjet sötét ideológiára, és azt mondta ebbe a beszédébe, hogy a hazugságot csak diktatúrával és terrorral lehet fenntartani. Ezért, ahol elkezd a hatalom hazudozni, ott mindig diktatúra lesz belőle. Ezt lehet előre tudni. Tehát, ha egy író hisz a szó hatalmába, hát mi hogy ne hinnénk az ige, az isteni szó hatalmába? Óriási hatalom az Isten kimondott igéje. Átéltük. Ahogy az előbb hallottuk lelkész testvéremtől, hogy összetölte a szívét, az enyémet is. Az ige tölte össze, mert az Isten igé olyan, mint a szikla zúzó pöröly, a kemény, hitetlen szívemet, bűnös szívemet össze tudja törni. Vagy olyan az Isten igéje, mint a kétélű éles kard. Olvassuk a Zsidó 4-ben, és itt nem a fegyveres kardra tessenek gondolni, hanem a papok késére, az áldozati késre, amely szétválasztották az ízületeket és velőket, ahogy mondja, és szétválasztották a pszichikust, elválasztották a pneumatikustól. Tehát amit az oltárra lehetett tenni, a késsel választották, az Isten igéje szétválasztja tisztát a tisztátalantól. Az emberit az Istenitől. Tehát csodálatos az Isten igéje, és az Isten igéje juttat engem hitre, és az Isten igéje szólít engem életre. Tehát egészen csodálatos, amikor az Isten elkezd beszélni, és amikor az Isten elkezd valakihez beszélni, akkor kezdődik az ő élete. Elkezdődik persze, hát ennek feltétele, hogy én hallgatok az Isten igéjére. És még csak annyit tennék ehhez hozzá, és rögtön be is fejezem, amit egy svéd professzor, kár, hogy ma a svéd egyház nem őre hallgat, Wingren professzor írja, az ige hirdetés az élő Krisztusnak lábat és szájhoz kölcsönöz. Az ige gondoskodik a lábról, amelyel Krisztus lépdel, amikor közeledik hozzánk és elér minket. Az ige hirdetésnek csak egyetlen célja van, hogy Krisztus eljöhessen azokhoz, akik az ő hallgatására gyűltek össze. Az ige hirdetés nem a múlt Krisztusáról szóló beszéd, hanem száj, amelyen keresztül a jelen Krisztusa szól hozzánk, és amely a felszabadítja a vereséget szenvedett, legyőzött, bűnhöz kötött embert felszabadítja. Lehullanak a láncaink, és szabad vagyok. Ugye, ahogy énekeljük, mi jó, ha bűntől szabad, Krisztus szolgája vagy, a bűn szolgája gyávarabb, a Krisztus és szabad. Tehát valami egészen fantasztikus hatalma van az Isten igének, ha valóban azt annak vesszük, ha komolyan vesszük, amikor olvasuk, akkor életet teremtő hatalommá lesz. És ezért nincs más számunkra az ige, ahogy Luther is megtette ezt. Tessék megfigyelni az egyház történetet, minden megújulás, mindig az igén keresztül kezdődött, és leggyakrabban éppen a római levélen keresztül. Tehát valami egészen csodálatos, hogy az egyházban nagy megújulások, nagy ébredések, a nagy reformációs mozgalmak mindig az ige hatására következtek be. Amikor tisztán elkezdte hirdetni akár csak egy ember is. Gondoljatok Lutherra, az az egyszerzetes, szembeszállt az akkori egész császári birodalommal, a pápaság hihetetlen hatalmával, ott állt egy szem magába. Mi volt a reménysége? Az ige. És az élő Krisztus, akinek a szavát hirdeti. Nagyon érdekes a zsidó levélben, ahogy azt mondja az Isten igéje, ugye élő is ható, és élesebb minden két élő kardnál, és hát ugye elhatol a, most az eredeti szóhasználatban mondom, a pszichikus és a pneumatikus szétválasztásához, mert itt úgy fordították az új fordításba, hogy az azért az nem egészen adja vissza az eredeti üzenetet, bocsánat, túlmentem. Azt mondja, ugye itt úgy fordítja, hogy éles a minden kérdő karnál, mélyre hatol az elme és a lélek, az ízületek és a velük szétválasztásaig. És megítéli a szív gondolatait, szándékait, nincsen olyan teremtmény, amely rejte volna előtte. Sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szemei előtt. Neki kell majd számot adni. Itt nem tudom, észreveszitek-e, hogy az írott igéről egyszer csak ma az élő Krisztusról beszél. Ahogy a János prológusában olvasuk, hogy az ige testé lett. Tulajdonképpen úgy van, ahogy Wilhelm Busch mondta, hogy Jézus Krisztus Isten utolsó szava az emberhez. Nincs más szó. Vagy hallgatod, vagy hátat fordítasz neki. Márpedig Jézus Krisztus az élet ura, és aki hisz ő benne, az nem megy ítéletre, hanem által ment a halálból az életre. És ezért minden igehirdetés Krisztus kérdetés kell, hogy legyen, és a mi Urunkról kell, hogy szóljon, és amikor Pál önmagára mutat, és az apostoli hagyományra, akkor Krisztusra mutat, hiszen ő Krisztus apostola követe, így is mondhatnám, meghatalmazott nagy követe volt. Imádkozzunk. Uram, bocsáss meg, amikor az egyházon belül is felütötte a fejét a te igéd durva kritikája. Az ember, amikor felébe emeli magát, Uram, a te szavadnak, a te igédnek, a te Krisztusodnak, az az ember végzete és az egyház végzete. Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj a mi egyházunkon, a mi népünkön is, és könyörülj a kereszténységen, az egész világon, hogy ragaszkodjunk az igéhez, hogy csak a te szavad, a te hatalmas isteni szavad, és a te élő Krisztusod tud megtartani bennünket, mennyei atyánk. Könyörülj rajtunk, és adj eleven élő hitet, ébresz hitet az ige által a szívünkbe, teljes bizalmat önmagad iránt, hogy mi is soha ne felejtsünk el, hogy kinek hittünk, kinek a követésére indultunk, és soha ne felejtsük el, hogy a te igéd nap mint nap táplál bennünket az örök életre. Hadd legyünk ezért nagyon hálásak. Amen.